Negyedik ének. Első fejezet. Antal gróf oly csodálkozó szemekkel hallgatta végig az inasa meséjét, mintha valami tündérmesét hallgatna. Az egész arca nagyra nyílt, és élénk figyelő áhítat volt benne. Néha megrázta kicsit a fejét, és szőke göndör haja libegett a búbján. Az állát előre nyújtotta, hogy a borotvának jobban átengedje az arcát, és közben cigarettázott. És mondd, kérlek szépen, állította meg munkájában az inast, az anyám milyen ruhában volt? Az inas nagyon csodálkozott. Mindent várt, csak éppen ezt nem. Egyszerű elméjével nem tudta felfogni, hogy mikor ő elmondja, hogy de a grófnőnél hogy találták meg a betyár aranycsipkéjét, akkor a gróf úr azt kérdezi, hogy milyen ruhában volt a mamája. Hozzá fogott gondolkodni, de nem emlékezett rá, hogy milyen ruhában is volt a méltóságos grófni. Alázatosan jelentem, ezt nem tudom. És olyan ijedelem volt az arcán, mintha a hétfő bűn valamelyikében lenne ezzel bűnös. Milyen marha vagy, mondta Antal gróf. Az inas sietve befejezte a borotválást. Lemosta a gróf úr arcát ezüstálban, langyos, illatos vízzel, aztán Timsó szappannal szaporán dörzsölte meg a borotválási területet. Akkor fehér kendővel gondosan, feszesen hátra kötötte a már szépen megfésült haját, hogy a gróf úr úgy nézett ki, mint egy veszta szűz. Állat! Igazán barom vagy! Mondd kérlek szépen, a te apád az nem volt valami kecskebak? Nem, méltóságos gróf úr! Szólt megrettenve az inas. Hívd ide Rózt! Az inas mélye meghajolt és elsietett. Antal gróf úr új cigarettát vett ki a dobozból, s félig elégett cigarettáról rágyújtott, s a másikat sem dobta el. Oly szórakozott volt, hogy észre se vette, hogy felváltva hol egyik cigarettából szippant, hol a másikból. Végre megérkezett a Róz. A kislány végtelenül üde volt, fiatal arca olyan, mint a barackvirág, de apró kék szemei ijetten nyiladoztak. Látszott, hogy ki van sírva. Folyton hunyorítania kellett, mert a szemhéjak picit gyulladtak voltak. Gyere csak ide! Na, egészen ide! A lánynak oda kellett tartani az arcát oly közel, hogy orrocskája szinte érintette az Antal gróf erős, éles orrát. Úgy hajlott előre, mintha arról rettegne, vagy azt remélné, hogy a gróf azonnal bekapja az egész fejét, s ő ettől a világon a legboldogabb lenne. Mond csak, súgta a gróf. Milyen ruha volt a mamán? Róz ott, abban a különös oldalhajlásban egészen megdermett. Nem merte a fejét visszakapni, és halkan, mint valami titkot suttogta, fekete taft. Sok csipkével? Igen, sok fekete csipkével, és...
Nagy uszájjal?
Nem, félhosszú szoknya, csak éppen a földig, és a derekán a rövidebbig vastag aranylánc.
Nyakában?
A méltóságos nyakában egy kis fekete kereszt.
Aha!
Látszott, hogy Antal gróf megerőlteti emlékezetét, felismeri, melyik volt az a kereszt.
Mondd meg kérlek szépen a méltóságos asszonynak, hogy nagyon szépen kéretem, méltóztassék velem kilovagolni.
A méltóságos asszony?
És Róz visszakapta a fejét, és nagy álmélkodással nézett. De Antal gróf egy ujjal intett neki, és a lánynak vissza kellett hajolni, és ismét orrtól orrig hajlott az Antal arcába.
Antal szippantott. Belehelte a lány üde lélegzetét.
Na, igen, igen, mondta, de a méltóságos asszonynak.
Róz újra megrezzent, ismét el akarta kapni a fejét meglepetésében, de már uralkodott magán, s csak maradt, megmerevedve, mint egy viaszbáb. Nagy nyílt kék szemei rámeredtek az Antal homlokán lévő fekete sebb tapaszokra.
A nagyságos asszony, rebegte,
De a nagyságos asszony úgy parancsolta, hogy nagyságos asszony, hogy nagyságos asszonynak muszáj szólítani.
Igen, te buta. Az orrával megdörgölte a lány pici orrát. Nem érted?
Azt mondom,
de a méltóságos asszonynak.
No, mit mondasz neki?
Hogy a méltóságos úr azt üzeni a nagyságos asszonynak.
Antal gróf kinyitotta a száját, és kicsit megharapta a lány orrát.
Sőt, a fogai közt tartotta, s meg is rázta egy kicsit. De a méltóságos asszonynak.
De a méltóságos asszonynak,
mondta Róz. Az inas, mint láthatatlan árny mozgott a szobában, elrámolta a reggeli toalethez való készletet.
Antal hátravetette magát a székben, és cigarettája után figyelt.
Egyik cigaretta már egészen körméig égett. Azt eldobta a szőnyegre. Az inas abban a pillanatban felvette. Most a másikat a szájába vette, és elfordult. Közönyös hangon, kéretem a méltóságos asszonyt, kegyeskedjék lovagláshoz öltözni. Azzal az inas felé nézett. A cicát és violettát nyergeltesd.
Róz egy pillanatig állott, el akart menni, akkor dideregve, de a nagy méltóságos asszonynak nem szabad kimenni a szobájából.
Antal gróf visszanézett. Egy kis türelmetlenség volt az arcán.
Maga Orpingtoni csirke! Jöjjön csak ide!
A lány közeledett. Nem kellett mozdulnia, csak a fejét tolta közelebb.
Antal gróf felemelte a tenyerét, s kicsit pofon csapta a lányt. Akkor sűrűn egymás utánban vagy 12 kis pofont adott neki.
Róz a legnagyobb odaadással hagyta.
Menjen, kérem, s nekem ne renitenskedjen, mert levágatom a fejét.
És úgy beszélt vele, mint egy kis babával, akit becéz.
No, nem haragszom, de hagyjon.
Már megmondta de a méltóságos asszonynak, hogy alázattal kérem, öltözön lovagláshoz, és a cicát és a violettet vezessék elő.
A vizsgáló bíró,
dadogta Róz. Hogy Antal gróf nem szólt, gyorsan mondta.
Itt van méltóságos gróf úr, a vizsgáló bíró, és azt parancsolta, hogy de a méltóságos asszonynak nem szabad a szobát elhagyni. Most a vizsgáló bíró az inspektor úrnál van, vallat.
Nem érti, kérem, s nyersen kiáltott rá a lányra.
Nem szeretem, ha olyan dolgokról beszélnek nekem, amit nem kérdeztem. Menjen már, kérem.
Türelmetlenül dobbantott, s a lány szédelegve elsietett.
Antal gróf a nagy tükör előtt állott, s belehajolva nézte az arcát.
A homlokán lévő sebb tapaszokhoz nyúlt finom ujjai hegyével.
Add azt a lejkoplasztot!
Az inas egy kis tekercs rózsaszínű sebb tapaszt adott a kezébe. Abból apró szeleteket vágott le, s Antal gróf saját körmével válta le a fekete sebb tapaszokat, és maga ragasztotta fel a durva, rózsaszínű flekkeket a fekete helyére. Ezekkel a durva tapaszokkal sokkal csúnyább lett a folt, ahova csak felnyomott egyet, mert mivel vér már nem volt alattuk, nem akartak megragadni. De úgy látszik, neki éppen ez tetszett, hogy olyan gorombán volt teleraggatva a homloka és a halántéka.